Kedves hallgatóink, Gájara prédikátorok emlékezete ezzel a címmel tartott emlékező előadás sorozatot intézményi délutánja keretében a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem, a program sorozata a Sárospataki Református Kollégium bejárata mellett elhelyezett Gájara emléktábla rövid áhítattal egybekötött koszorúzásával vette kezdetét, majd az előadások következtek. Mint már az Európa Rádióban is több alkalommal szóltunk róla, 1674-ben, azaz idén 350 éve zajlott a Pozsonyban felállított különbíróság előtt az a per, amelynek következtében 42 hitvalló protestáns lelkipásztort felségsértésért, hazaárulásért, a katolikus egyház megsértéséért, gályarabságra ítéltek. A tudomány ünnepén erre az eseményre emlékezett az egyetem közössége olyan előadásokkal, amelyek a gályarab prédikátorok emlékezetével kapcsolatos kutatások újabb eredményeit foglalták össze, közölte rádiónkkal dr. Nagy Károly Zsolt, az egyetem tudományos rektor helyettese.
A Sárospataki Református Hittudományi Egyetem abban a kitüntetett helyzetben van, hogy számos gályarab prédikátor tanult itt ebben az iskolában. Szoktunk úgy viccelődni, hogy nekünk vannak gályarabjaink, másoknak vannak emlékművei. Ebben a tudatban az ő örökségüket, hitvallásukat szem előtt tartva emlékezünk rájuk, nem fényes nagy külsőségekkel elsősorban, hanem inkább úgy gondoltuk ezt az emlékezést, hogy hosszan, ugye az emlék év az tulajdonképpen 2026 évelejéig fog tartani, hosszan elmélyítve azt a tanulságot, ami az ő életükből és az ő pályájukból számunkra egy szintén nem egyszerű társadalmi és történelmi helyzetben adódhat. Több konferencia, megemlékezés, terve van akár egy zarándok útnak a szervezése is diákoknak, középiskolásoknak, egyetemistáknak. Ilyen módokon fogjuk az emlékezet évét eltölteni reménység szerint.
A mai alkalmon előadások segítségével egészen különleges perspektívából is megközelítve az ő sorsukat tárják föl. Milyen módon próbálták úgy összehívni az előadókat, hogy minél teljesebb legyen ez a kép?
A Egyháztörténeti Számlációi Folyóiratnak most lesz egy tematikus száma, egy angol nyelvű tematikus száma, ami a gályarab évfordulóval foglalkozik. Ez magyarul a Sárospataki füzetekben fog megjelenni. Első körben ennek a tematikus számnak a szerzői közül igyekeztünk válogatni, szem előtt tartva azt is, hogy hát ez egy tanulmányi délután olyan információkra, tudásokra van szükség, ami a hallgatók számára is élményt, plusz információt, plusz tudást adhat, és így esett végül is a rendezőnek, dr. Balogh Juditnak a választása ezekre az előadókra, előadásokra.
Dr. Dienes Dénes professzor a vésztörvény székpolitikai hátterét vázolta fel a hallgatóság előtt.
A legalapvetőbb kérdés az, hogy megértsük, hogy első Lipót magyar király és német-római császár nagyon erőteljes kísérletet tett az úgynevezett abszolút monarchia kiépítésére, tehát ahhoz a kormányzati rendszerhez nyúlt hozzá, ahol teli hatalma van, kizárólagos hatalma van az uralkodónak, félreteszi a hagyományos politikai kereteket, szétfeszíti a hagyományos politikai kereteket, nem kormányoz többé együtt az országgyűléssel, hanem rendeletekkel kormányoz, és így tovább lehetne ezt még részletezni. De ebben az a lényeg, hogy akár a gazdaságpolitika, akár a katonapolitika, ami nagyon fontos ebben az összefüggésben, valamint maga az egyházpolitika is teljes mértékig egybefügg a protestantizmus megsemmisítésének az igyekezetével. Mert lényegében az abszolutizmusban az is nagyon fontos, hogy egy birodalom, egy vallás megkönnyíti a kormányzást, és egyébként is Lipót egy nagyon elkötelezett katolikus volt, az életét Máriának ajánlotta föl, tehát a személyes indíttatás és a politikai akarat egybe cseng ebben az összefüggésben, és ebben a helyzetben elérkezettnek látta maga az uralkodó, és sikerült megnyernie az esztergom érseket is ennek a programnak, hogy megsemmisíthető a protestantizmus a magyar királyságban. És ez egyáltalán nem túlzás, tehát nem csak arról volt szó, hogy visszaszerezze a római katolikus egyház a hegemóniáját, hanem az, hogy teljes mértékig a protestantizmus, mint olyan, annak működése, intézményes léte, a szűnjék meg a Magyar Királyságban.
Ugyan több évig tartotta a procedúrája a gályaraboknak, mégis röviden összefoglalva, milyen utat jártak ők be, és miben mutatkozott meg az ő igaz hitvallásuk?
Lényegében ez a program, amit az imént röviden összefoglaltam, eljutott odáig, hogy az ő fizikai megsemmisítését, tehát a lelkipásztorok, tanítók fizikai megsemmisítését tűzte ki célul, éppen azon az alapon, hogy akkor már sokkal könnyebb helyzet lesz magának a gyülekezeteknek a megszüntetése munkájában, procedúrájában. Ezt a fizikai megsemmisítést megakadályozta a nemzetközi összefüggés, mert a Lipót, mint német-római császár, rá volt utalva a holland szövetségre, és a holland református állam hát kifogást emelt egyáltalán a per ellen, és nem lehetett őket kivégezni, de úgy döntött Lipót, hogy el kell távolítani az országból. Ezért adták el őket gályarabságra. És tulajdonképpen a megmenekülésük annak köszönhető, hogy a hollandok és a szászok, a szász fejedelemség, választó fejedelemség kiváltotta őket, és aki még életben maradt, azt egy holland admirális Mikael de Ruyter a hajójára vette. Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen egy 10 éves időszak ez, amikor intenzíven folyik ez a fajta katolikus restauráció, és azzal kell szembesülnie, hogy hihetetlenül szilárdan ellenállnak a gyülekezetek. Már nincs lelkészük, se tanítójuk, tehát azt mondanánk modern kifejezéssel, hogy az értelmiségük az valahol külföldön van, vagy bujdosik Erdélyben, vagy a Tiszántúlon, vagy a Török Birodalomban, és a gyülekezetek, a magára maradt hagyott gyülekezetek már akkor olyan erős identitástudattal rendelkeztek, annyira ragaszkodtak a hitvallásaikhoz, liturgikus gyakorlatukhoz, hogy megszervezték a saját maguk házi Isten tiszteleteit, eltemették saját maguk a halottaikat, vagyis nem voltak hajlandók tömegesen katolizálni. De nagyon vékony réteg az, aki katolizál, és így próbál megmenekülni a nyomás alól, és 10 év után pedig ugye Tökölinek a sikerei megváltoztatták ezt a politikai helyzetet, és az 1681-es országgyűlés lényegében a magyar alkotmányt helyreállítja, és igyekszik kompenzálni a sérelmet szenvedett református és evangélikus gyülekezeteket.
A protestáns református gályarabok emlékének felidézésekor a kutatók általában az észak-kelet magyarországi és felvidéki helyzetről beszélnek, ám dr. Balogh Judit ezúttal azt tekintette át, hogyan reagáltak a történésekre az erdélyi reformátusok, az erdélyi politika.
Erdélynek volt egy olyan önértelmezése az erdélyi fejedelemségnek, különösen a 17. században már, amikor a Székely Mózesen kívül minden fejedelem református volt, hogy valójában az erdélyi fejedelemség a magyarországi reformátusságnak is a védőbástyája. Hogyha a Bocskaira, Bethlen Gáborra vagy Első Rákóczi Györgyre gondolunk, és az ő általuk kötött békékre, akkor láthatjuk, hogy valóban volt okuk, hogy ezt gondolják, mert hiszen ők ezekben a békékben igyekeztek a magyarországi protestánsok számára is kiharcolni a szabad vallásgyakorlást. És tulajdonképpen már 1660-ban, amikor II. Rákóczi György meghal, és az ő özvegye, Báthori Zsófia katolizál, és ezzel az egész, pont ezt a területet, ahol most vagyunk, a Rákóczi birtokokat igyekezett teljes egészében rekatolizálni, már ez Erdélyben olyan nagyon komoly megütközéseket keltett, amik állandóan az országgyűlésen is téma volt, hogy hogyan lehetne ez ellen fellépni, és például Báthori Zsófiát csak Jézabelnek nevezték, tehát, hogy egy ilyen nagyon negatív, hát bibliai szereplőt csináltak belőle voltak éppen. Úgyhogy végig azt látom az országgyűléseken, tárgyalják, hogy hogyan tudnának segíteni. És ami még döbbenetesebb, hogy nagyon sok főúri levelezést olvastam át, és az ő levelezéseiben ez napi téma. És az a nagyon szép benne még, hogy annyira azonosulnak az üldözöttekkel, hogy szabályosan egy ilyen mély bűnbánatot tartanak, hogy mi az, amiben ők is bűnt követtek el, hogy ez megtörténhetett.
Kedves hallgatóink, gályarab prédikátorok emlékezete ezzel a címmel tartott emlékező előadás sorozatot intézményi délutánja keretében a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem a rendezvényről hallották összeállításunkat.